Üdvözlök mindenkit, ez itt az Evlelkész Podcast, én Kovács Viktor vagyok, és ez egy Biblia tanulmány adás, mégpedig a Biblia tanulmányok sorozat második évadának 5. epizódja. De mielőtt belevágnánk a mai ige szakaszunknak a tanulmányozásába, azelőtt felhívom a figyelmeteket a feliratkozásra, iratkozzatok fel az Evlelkész csatornájára minden lehetséges féle és fajta fórumon és platformon, YouTube-on, Spotify-on, Podbean-en, Facebookon, és hogyha a YouTube-on nézitek, és nem egy podcast hallgató alkalmazásban hallgatjátok most ezt az adást, akkor mindenképpen kattintsatok a feliratkozás gombra, és amellett a kis harangra is, azért, hogy minden friss adásról és tartalomról értesülhessetek. És lájkoljátok a kötőszó oldalát is a Facebookon, mivel ez a mai adás is a kötőszó evangélikus bloggal együttműködésben készül a számotokra, és mindenekelőtt látogassatok el a kötőszó.blog.hu-ra, mert ott a legjobb helyen vagytok, hogy megtudjátok, milyen a világ nem csak, de elsősorban luteránus szemmel. Ugye, amint említettem, a mai adásunk a Biblia tanulmányok rovatnak, vagy sorozatnak, a második évadának 5. epizódja, amely második évadban olyan ige szakaszokat veszünk elő, amelyek nagyon népszerűek, nagyon ismertek, és talán pont ismertségük és népszerűségük, vagy már unásig újra és újra hallgatottságuk miatt hajlamosak vagyunk elsiklani a lényeg fölött. Ugyanis ezek a szakaszok, amelyek olyan népszerűek, mint amilyen például a Dióhéj evangélium, a János 3.16, a tékozló fiúnak a példázata, vagy éppen a 23. Zsoltár, az Úr az én pásztorom, ezek mind-mind olyan szakaszok, amelyek nem véletlenül lettek annyira népszerűek, hogy lassan már a könyökünkön jönnek ki. A mai szakaszunk Máté evangéliumából van, Jézusnak a szava, egy újabb példázat, a tékozló fiú után, mégpedig a magvetőnek a példázata. Ez a példázat Máté evangéliumának 13. fejezetében található meg, mégpedig két részletben, de erről majd külön fogunk az elemzés során beszélni, külön a példázat és külön annak a magyarázata. Máté evangéliumáról úgy általánosságban azt érdemes tudni, hogy ami sajátossággal a többi evangéliummal szemben, és itt most a szemben azt nem úgy értem, hogy ellentétben vannak egymással, hanem úgy, hogy mindegyiknek megvan a maga sajátossága, egy Máté evangéliumának is, és Máté evangéliumának az egyik nagyon fontos aspektusa, amelynek mentén ő beszél, illetve ír a Jézus történetről, az pedig a nagy beszédek. Máté evangéliumában találjuk meg például a hegyi beszédet is, az 5., 6. és 7. fejezetben, ami egy összefüggő nagy beszéd Jézus mondásait tartalmazza, a boldog mondásoktól elkezdve, ugye boldogok a lelki szegények, mert övéké a mennyek országa, vagy aki karddal öl, kaldáltal vészel, vagy először keresd a saját szemedben a gerendát, aztán a máséban a szálkát, és hasonló ilyen mondások, amelyek nagyon mélyen beépültek a kultúránkba, ezek mind a hegyi beszédből vannak. De nem szabad elfelejtenünk azt, hogy Máté evangéliumában nem csupán a hegyi beszéd az, amilyen nagy beszéd, van több is. Például a 13. fejezet, amely kompletten egy példázat fejezet. Ugyanis a 13. fejezetben példázatok sorjáznak egymás után, ahol az Isten országának dolgairól van szó, és ezek közül a példázatok közül is kiemelkedik a magvetőnek a példázata. De mit is nevezünk tulajdonképpen példázatnak? Példázatnak nevezzük azokat a példatörténeteket, amelyeket Jézus mond el, persze itt az evangélium esetében mi példázatokról beszélünk, példatörténetek, amelyeket Jézus azért mond el, hogy valami fontosan rávilágítson. Minden jézusi példázat ugyanazt a témát járja körbe, és ugyanarról szól. Az Isten országáról, illetve Isten és embernek a kapcsolatáról. És bár úgy tűnik, hogy akkor miért van annyi példázat, miért nem elég egy, abba elmondani, hogy mi a lényeg, aztán utána menjünk tovább, mert hogy ennek annyi és annyi aspektusa van, ami miatt érdemes sok oldalról megnézni és megvizsgálni, hogy hogyan is vagyok én az Istennel, hogyan is vagyunk mi az Istennel, és hogyan is működnek az Isten erőterében a dolgok. Így ez a mai példázatunk is az Isten és ember kapcsolatáról szól, mégpedig egy nagyon fontos és nagyon lényeges aspektusból, amit majd az elemzésben fogtok tudni meghallgatni, illetve megnézni.
Nos, akkor mielőtt belekezdenénk a példázatnak a magyarázatába, azelőtt hallgassuk meg magát a példázatot, és annak a magyarázatát is. És hát majd meglátjuk, hogy hol van ennek az eleje, meg közepe, meg vége, mert az azért izgalmas lesz, hogy ugye külön példázat, külön magyarázat. Tehát Máté 13.1-től. Azon a napon kiment Jézus a házból, és leült a tenger partján. De nagy sokaság gyűlt köré, ezért hajóba szállt, és leült, és az egész sokasság pedig a parton állt. Azután elmondott nekik sok minden példázatokban. Íme kiment a magvető vetni, és amint vetette a magot, néhány az útfélre esett, jöttek a madarak, felkapkodták azokat. Más magok köves helyre estek, ahol kevés volt a föld, és azonnal kihajtottak, mert nem voltak mélyen a földben, de amikor a nap felkelt, megperzselődtek, mivel nem volt gyökerük, kiszáradtak. Más magok tövisek közé estek, és amikor a tövisek megnőttek, megfojtották azokat. A többi viszont jó földbe esett, és termést hozott, az egyik 100 annyit, a másik 60 annyit, a harmadik 30 annyit. Akinek van füle, hallja. Ti azért halljátok meg a magvető példázatát. Mindazokhoz, akik hallják a mennyek országának igéjét, és nem értik, eljön a gonosz, és elragadja azt, ami a szívükbe van vetve, ez az útfélre esett mag. A köves talajra esett mag pedig az, aki hallja az igét, és azonnal örömmel fogadja, de valójában nincs gyökere, nem állhatatos, mi egy nyomorúság vagy üldözés támad az ige miatt, azonnal elbukik. A tövisek közé esett mag pedig az, aki hallja az igét, de e világ gondja és a gazdagság csábítása megfogja az igét, és terméketlen lesz. A jó földbe esett mag pedig az, aki hallja és érti az igét és termést hoz, az egyik 100 annyit, a másik 60 annyit, a harmadik 30 annyit. Eddig a szakasz. Hogy azt mindig el szoktam mondani a példázatokkal kapcsolatban, hogy úgy tudunk egy példázatot megérteni, hogyha úgy kezelünk, mint egy forgatókönyvet, egy filmnek a forgatókönyvét, amelyben vannak szereplők, amit színészek játszanak, tehát vannak szereplők, akik úgymond fiktív alakok, tehát a történet szempontjából fontos szereplők, és vannak valós személyek, akik eljátsszák ezeket a szerepeket. Na hát persze az analógia nem tökéletes, de a lényeg az, hogy ha egy példázatot nézünk, akkor érdemes először mindig megnézni azt, hogy kik a szereplők a példázatban. Így mi is most ezt tennénk meg először, mielőtt a példázatnak a körülményeiről is beszélnénk. Először megnézzük azt, hogy kik azok, akik szerepelnek, és itt vannak szereplőként ebben a példázatban. Tehát magának a példázatnak a címe az, hogy a magvető példázata, így az első szereplőnk az maga ugye a magvető, aki veti a magot. A magvető lesz az első szereplőnk, akkor a másik szereplőnk az a mag, vagy hát magok, de most egyes számba használjuk mag. És a harmadik szereplők pedig a különböző talajtípusok lesznek, talajok, így írom, hogy talajok. 4 darab lesz belőle összesen talajtípusok, akikre hullik ugye a mag. Ma már nincs annyira közel hozzánk ez a példázat, mint mondjuk akár csak 50 vagy 100 évvel ezelőtti emberekhez, hiszen nem nagyon, az emberek többsége már nem nagyon vet magot. Persze van valakinek kertje, sokan művelnek kertet, vagy gazdálkodnak, vagy éppen csak virágokat ültetnek az előkertbe, vagy nem tudom én, virágládába, vagy cserébe, de maga a magvetőség, tehát az, hogy szinte hivatásszerűen az ember évről évre elveti mindazt, amit le akar aratni utána, hát ez már nem a mindennapoknak a valóság az emberek többsége tekintetében. Bizonyosan nem. De Jézus hallgatósága számára ez egy nagyon hétköznapi példa volt. Ugye, amikor egy példázatról beszélünk, akkor az minden esetben az Isten országáról és Isten és ember kapcsolatáról szól, tehát érdemes megnézni azt, hogy hol van az Isten és hol van az ember ennek a példázatnak a szereplői között. Talán értelemszerű az, hogy a magvető, aki veti a magot, az Isten. A mag, először menjünk a talajokra, a talajok, ahova veti a magot, azok pedig az emberek. Mégpedig különböző típusú emberek a talajtípusok mentén, azt majd mindjárt megnézzük, és amit vet magként az Isten, az pedig az evangélium. Az evangélium egész pontosan a Jézus Krisztusról szóló örömhír, az, ami megszólal. Tehát tulajdonképpen, amikor Jézus a magvető példázatát elmondja, akkor, hogyha legszorosabban értjük, akkor ő magáról beszél, arról, hogy őt mennyire értik meg, vagy őt mennyire nem értik meg. Éppen ezért izgalmas az a tény, hogy ez a példázat különleges, nem sok ilyen van, ahol Jézus nem kapcsolja közvetlenül a magyarázatot a példázathoz. Tehát Jézus sokszor úgy beszél a példázatokról, hogy az elején már megmondja, hogy ez miről fog szólni, például hasonló a mennyek országa a szántóföldben elrejtett kincshez. Például. Vagy van olyan példázat, amikor elmondja a példázatot, és utána rögtön magyarázza. Itt azonban nem csak időben, de a hallgatóság szempontjából is van egy luk a magyarázat és a példázat között. Ugyanis amíg az első része a példázatnak az a tömegnek szól, tehát maga a példázatnak a szövege az a tömegnek szól, addig a második része a példázatnak az csak a tanítványoknak szól. Nagyon érdekes, főleg ebben a tekintetben az, hogy ugye Jézus azt mondja itt, hogy akinek van füle, hallja, tehát a hallgatóságnak fölhívja a figyelmét arra, hogy ez egy példázat. Ugye Jézus nem mondja, hogy ez pedig egy példázat, amit mondok nektek, hanem ezt ugye a Szentíró írja, hogy elmondott nekik sok mindent példázatokban. Jézus csak annyit mond, hogy ímen kiment a magvető vetni, tehát elmesél egy történetet, ami lehetne egy mese, egy tadmese, egy bármi, de a hallgatóságnak viszont meg kell értenie anélkül, hogy magyarázatot kapna. És az, hogy miért nem kap magyarázatot, arról majd fogunk beszélni, és arról, hogy kik azok, akiknek van fülük arra, hogy hallják ezt a dolgot, arról is fogunk majd beszélni a példázat magyarázatának a végén. Ha szereplőink vannak, akkor van a magvető, a mag és a talajtípusok, amikből 4 darab van, és a példázatnak az értelme az nem egyértelmű. Jézus elmondja a tömegnek a példázatot, ahol persze ott vannak a tanítványok is, de csak a tanítványok számára nyitja meg ő ezt az értelmet, ami nem azt jelenti, hogy a tömegből ezt nem lehetett érteni, hiszen akinek van füle, az meghallhatja. Na de nézzük meg ennek a példázatnak a, mondjuk így, hogy keletkezési körülményeit, vagy hát az elmondásnak a körülményeit. Hogyha esetleg ilyen zúgást hallotok, akkor az azért van, hogy is iszonyatos szél van, és ez behaladszódik ide a stúdióba is. No, nézzük meg akkor a keletkezési körülményeket. Ugye azzal indít a szöveg, hogy azon a napon, na mi ez az azon a napon, erről is fogunk majd beszélni, amikor a magyarázatról beszélünk, tehát arról, hogy Jézus, akinek van füle, hallja, és ki az, aki megértheti ezt a példázatot, az nagyon szorosan kapcsolódik majd ahhoz a történethez, ami közvetlenül megelőzi a példázatot. Ugye a 13. fejezet első versétől van a példázatnak a körülményei, és a 12. fejezetnek a végén lévő történethez nagyon-nagyon kapcsolódik majd, arról mindjárt fogunk majd beszélni. Azt olvassuk, Jézus kiment a házból, és leült a tenger partján, és nagy sokaság gyűlt köré. Sokaságot azt nyugodtan érthetjük tömegnek, ez egy ilyen bibliai szó, amely megmaradt a régebbi fordításokból, hogy sokaság, nyugodtan mondhatjuk tömegnek is. Tehát tömeg van Jézus körül, ez nem, hogy mondjam, nem ritka az, hogy tömeg gyűjtött. Ezért Jézus hajóba szállt, és leült, és az egész sokaság pedig a parton állt. Miért van az, hogy Jézus, és többször olvassuk ezt, Máténál is, de más evangéliumokban is, hogy Jézus hajóba szállt. Mi az oka annak, hogy Jézus hajóból tanította a sokaságot? Ugye mi az a tenger, amiről most itt beszélünk? A tenger az a Galileai tenger, ami nem egy tenger, hanem egy tó, de úgy nevezték, de ez most tök mindegy, az ennek, hogy összefüggő vízterületről van szó, tehát nem folyóról, hanem állóvízről. És Jézus hajóba szállt, ugye ott tele volt halászhajókkal, meg egyéb hajókkal a part, és hajóba szállt, és onnan tanított. Mi volt ennek az oka? Ennek az oka nagyon prózai volt, ami pedig nem más, mint az akusztika. Ugyanis akkoriban, amikor még nem volt sem elektromos, jóformán sem mechanikus hangerősítésre lehetőség, akkor az emberek azt használták, amiük volt, jelesül itt a vizet, ugyanis a víz az csodálatos módon viszi a hangot, így hogyha Jézus a vízben van, mondjuk egy pár méterre a parttól, akkor a parton álló sokaság számára nincsen akadály, tehát nincs a hangnak akadálya, sőt a víz az viszi a hangot, így mindenki meg tudja hallani azt, amit Jézus mondani akar. Ugye például már a középkorban, de lehet, hogy előtte is nem vagyok itt tisztában nagyon a művészet történettel, meg az ilyen építés történettel, de hogy ugye a templomok többségét is annó úgy építették, amikor még ugye nem volt elektromos hangosítás, hogy hangvetőt tettek a szószék fölé, tehát ami nem engedte fölfelé menni a hangot, hanem hogy előre menjen, meg olyan volt az akusztikája magának a térnek, a templomi térnek, hogy az felerősítette az oltártér felől, vagy a szószékről érkező hangot. Akkoriban nem tudom, hogy volt-e már ilyen, de mivel ugye tömegről van szó, és kint vannak a szabad ég alatt, így a víz az kitűnő választás a hangvitelére. Különösen izgalmas ezt összekötni a 9. versről, hogy ugye Jézus azzal fejezi be a példázatot, hogy akinek van füle hallja, és nyilván, amíg a hajóba szállás az a fizikai akusztikára utal, addig akinek van füle hallja, tehát a példázat megértése, az pedig egyfajta spirituális akusztika, amely szükségeltetik ahhoz, hogy az ember meghallja a lényeget. Ugye nem véletlen az, hogy az igében annyiszor olvassuk, hogy a hit hallásból van, nem véletlen ez. És ahhoz, hogy az ember hallja az igét, ahhoz szüksége van a fizikai akusztikára, és van szüksége egyfajta spirituális akusztikára, amelyről majd szintén fogunk beszélni. Tehát ez az elhangzási körülményei, mondjuk így, a példázatnak. Tehát akkor, hogyha nézzük a példázatot, akkor az esemény az, hogy jön a magvető és vet. Veti a magot. Hova veti ezeket a magot? Hát nyilván a talajra. És négyféle talajtípust különböztet meg a példázatunk. Az első az az úgynevezett útfélre esett mag, tehát az útfél, mint útpatka, hogyha úgy tetszik, mint talajtípus. Akkor a második a köves helyre esett magok esete, tehát a köves hely, mint talajtípus. Akkor a harmadik a tövisek közé esett magok, azaz a tövises talajtípus, gazos, hogyha úgy tetszik. És végül, de nem, hanem inkább utolsó, vagy hát nem utolsó, hanem inkább elsősorban a jó földbe esett magok, azok, amelyek meg tényleg meghozzák a termésüket. Ha megnézzük a példázatnak a magyarázatát, amely a 18. verstől van, tehát van 9 versnyi példázat, körülményekkel együtt, utána a 10-től a 17. versig van egy luk, és utána pedig a 18. verstől van a magyarázat, és ott pedig megmagyarázza, hogy ezek a talajtípusok, azok tulajdonképpen mik is. Nos, akkor, hogyha nem egy podcast hallgató alkalmazásban hallgatjátok a Biblia tanulmányt, hanem a YouTube-on nézitek, akkor látjátok, hogy a magyarázatnak a szövegét itt kinagyítottam, és beszíneztem 4 különböző színnel, amelyek a különböző talajtípusokat jelölik, vagy hát írják le. A 19. versben van az első talajtípus, amelyiket úgy írt le maga a példázat, hogy az útfélre esett mag. Mindazokhoz, akik hallják a mennyek országának igét és nem értik, eljön a gonosz és elragadja azt, ami a szívükbe van vetve, ez az útfélre esett mag. Tehát, hogy az útfél azok az emberek, akikből el tudja ragadni a gonosz az igét. Miért? Azért, mert hogy nincsenek benne a talajba, hanem felszínen marad az, ami megszólítja őket. Mondjuk azt, hogy az evangélium az a felszínen marad, és nem gyökerezik meg bennük, ezért eljön a gonosz is, elragadja őket. Kik ezek, akik hallják a mennyek országának igéjét, tehát a Jézus Krisztusról szóló evangéliumot, de nem értik. Tehát nem értik, ez itt a kulcs, tehát az útfélségnek a nem értés a jellemzője. Na most ez egy izgalmas dolog az, hogyha beszélünk az evangéliumról valakinek, vagy valaki beszél nekünk az evangéliumról, van olyan, hogy valamit nem értünk meg. De sokszor nem feltétlenül azon múlik, hogy én mennyire vagyok eleresztve IQ-val, vagy mennyire nem, hanem egyszerűen vannak olyan dolgok, amelyek érthetőek elsőre, és valamelyek pedig nem érthetőek elsőre. Ahhoz, hogy itt igazságot tudjunk tenni, ahhoz meg kell nézni, az eredeti görögben ez a nem értik kifejezés, vagy hát az érteni kifejezés, az úgy hangzik, hogy szüni émi, amely nem csupán azt jelenti, hogy nem érti, hanem szó szerint, ugye pontosabban ez az érteni kifejezés, mert a nem érti az a nem szűniémi, de ez a szűniémi, ez a szűn és az iémi kifejezésből van összerakva, amely azt jelenti, hogy együtt ül, de ez nem feltétlenül kogníciót jelent, hanem inkább azt, hogy felfogni, felfog, belát, tehát ebben benne van az a kifejezés is, hogy én értem, hogy mit mond, de nem látom be, hogy ez úgy van, és okul. Nagyon izgalmas, hogy maga ez a kifejezés az a teljes megértést lefedi. Tehát azt, hogy felfogom, ami történik, belátom, hogy az úgy van, és okulok is belőle. Tehát amikor itt Jézus arról beszél, hogy nem értik, akkor az nem biztos, hogy az IQ kérdése, mert az a felfog, az oké, de megérti, de lehet, hogy nem látja be, vagy éppen nem okul belőle. Tehát nem gyökerezik meg benne, hanem csupán a felszínen marad. Ez az első, az útfélre esett mag helyzete, illetve az a talajtípusóvá esik az útfél vagy az útpatka. Tehát akiben ez a folyamat, a felfogás, belátás és okulás, az nem történik meg, hanem megreked valahol útközben. A következő talajtípus az a 20. és 21. versben van, amelyet úgy ír az igénk, hogy a köves talajra esett mag, tehát a köves talaj. Őről azt írja az ige, ezt mondja Jézus, aki hallja az igét, és azonnal örömmel fogadja, de valójában nincs gyökere, nem állhatatos, miatt nyomorúság vagy üldözés támad az ige miatt, azonnal elbukik. Ugye ez a talajtípus már egy kicsit tovább megy, tehát valamiféle minimális gyökere van, tehát az evangélium meggyökerezik valamennyire az illetőben, de valójában nincs gyökere. Tehát, hogy van valami, de az nem minősül tulajdonképpen. Vannak, azt írja az ige, és ez nagyon fontos, hogy mi az, ami jellemzi ezt a talajtípust, az pedig az, hogy nem állhatatos. Na, mit jelent ez a nem állhatatosság? Ugye szó szerint, hogyha megnézzük az eredetibe, akkor itt nem az van odaírva, hogy valamilyen nem, hanem hogy valamilyen igen, mégpedig proskairos, az a kifejezésünk van itt, hogy proskairos, ami pedig szó szerint azt jelenti, hogy ideig való, vagy időben korlátozott. Ideig való, vagy pedig időben korlátozott. Tehát, hogy egy bizonyos ideig működik csak. Tehát, ami az első talajtípusnál nem volt meg ez a folyamat, ez megtörténik, csak nem elégségesen, és nem tartósan. És hogyha ez ilyen nem tartós módon és nem erősen történik meg, akkor bizony előfordulhat, hogy útközben kikopik belőle az ige. És ennek az okát pedig úgy mondja a példázatunk, hogy mihelyt nyomorúság vagy üldözés támad az ige miatt. És ez egy nagyon fontos dolog, tehát hogy akiben nem gyökerezik meg elég mélyen, nem lesz eléggé bent az evangélium, az, hogyha valamiféle üldözés vagy nyomorúság támad az ige miatt. Tehát, hogy abból az állapotából, hogy ő hívővé vált, Jézus Krisztus követője lett, és az ige benne van, ebből az állapotából kifolyólag éri valamilyen negatív hatás a külvilág részéről, ezért inkább akkor elhagyja az igét, hogy valahogyan megszabaduljon ettől a negatív hatástól, behatástól, ami az ő életében van. A köves talajra esett mag az, aki nem tud keresztet hordozni. Mert ugye amikor Jézus azt mondja, hogy mindenki vegye fel a maga keresztjét és kövessen engem, és akkor erre szokták mondani azt a közhelyes közmondást vagy szólást, hogy hát mindenkinek megvan a maga keresztje. És akkor általában itt valami betegséget vagy valami nagy földi, testi, lelki, valamilyen nyomorúságot szoktak érteni, de tulajdonképpen, hogyha amikor Jézus a kereszthordozásról beszél, akkor csupán azokról a negatív, kívülről felénk jövő hatásokról beszél, amelyek az ige miatt történnek. Hogyha valaki beteg, az nem kereszt. Hogyha valakit elhagynak valami oknál fogva, akkor az nem kereszt. A kereszt az, hogyha valaki az ige miatt szerez valamilyen sebet, akár fizikait, akár lelkit, vagy éppen éri hátrány. Vagy ahogyan itt Jézus mondja, ugye, hogy nyomorúság, vagy üldözés támad az ige miatt. Na, ezt nevezzük kereszthordozásnak. Tehát tulajdonképpen a köves talaja az, aki elindult az úton, de miután túl sok áldozatot követelt tőle, azaz keresztet az ige útján való járás, vagy Jézus Krisztusnak a követése, inkább azt mondja, hogy hú, hagyjuk ezt az egészet, mégse kell. Jó volt, jónak tűnt, de mégse kell ez nekem. A harmadik talajtípus, amit úgy mond Jézus, hogy a tövisek közé esett mag, tehát a tövisek közé esett mag pedig az, aki hallja az igét, de e világ gondja és a gazdagság csábítása megfojtja az igét, és terméketlen lesz. Ugye a tövisek közé esett az mit jelent? Tehát ez a tövisek közé esett mag, ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy gyom, és mi a gyomnak a tulajdonsága a haszonnövénnyel szemben, egyrészt az, hogy nem felhasználható, mint a haszonnövény, másrészt az, hogy kívülről jön. Tehát amíg az előző talajtípus a 20. és 21. versben a köves talaj, ott belső probléma van, tehát hogy az üldözés miatt ő belülről úgy dönt, hogy elhagyja az igét, addig a tövisek közé esett magból pedig kívülről megfojtják az igének a növénykéjét, ezek a gyomok megfojtják, és lehetetlenné teszik azt, hogy teremjen. Tehát a gyomos talaj is olyan, aki hallja az igét, be is fogadja, de nem a vele járó, mondjuk negatív konzekvenciák kereszthordozása problematika, hanem az e világ gondja és a gazdagság csábítása. Nagyon érdekes, hogy ha gyomokat nézzük, amelyek el tudják folytani az igét, akkor van a gond, ami egy negatív dolog. Minden hívő emberben, amikor jönnek a gondok, akkor felmerül az a kérdés, hogy az Isten miért nem segít, és miért nem oldja meg egy varázsütésre a problémát. Ez mindenkiben megfordul. Ezek a gyomok, amik közelítenek. És a másik pedig nagyon izgalmas, hogy a gazdagság, ami tulajdonképpen egy pozitív dolog, mert hogyha valaki gazdag, az pozitív, mert szegénynek rossz lenni. Tehát tulajdonképpen vannak olyan gyomok, amelyek a pozitívságnak az álcájában vannak, de valójában negatív dolgokat okoznak. Nem a gazdagsággal van önmagában probléma, hanem az, hogyha ez olyan hatással van rám, amely megfojtja a már szárba szökkenő igét az életemben. Hogy mi a tulajdonsága ennek a talajtípusnak, az, hogy terméketlen, hogyha ezt szó szerint nézzük az eredeti szövegben, akkor ez úgy hangzik, hogy akárposz, az fosztó képző az elején, a kárposz pedig azt jelenti, hogy gyümölcs, tehát a gyümölcstelen. Nagyon érdekes ebbe a harmadik típusú talaj, vagy ez a harmadik talajtípusban, hogy ennek tulajdonképpen már van növénye. Tehát ez egy, tehát működik, az evangélium ott van, csak nem funkcionál rendesen, mert hogy gyümölcstelen. Tehát, ha valakiben ott van az ige, hisz, hívő életet él, de valami miatt gyümölcstelen és terméketlen. Azaz, tulajdonképpen nem szaporítja saját magát. Mert hogyha a negyedik talajtípust megnézzük, amely a jó földbe esett mag esete, tehát hogy a jó föld, aki hallja az igét, érti is az igét, és termést is hoz. 100 annyit, 60 annyit, 30 annyit. Tehát a jó földben benne vannak mindazok a tulajdonságok, amelyek hiányoznak a rosszféle talajtípusokból, és a termékenység az, ami elsősorban jellemzi a jó talajt, a termékenység. Nem csupán az, hogy megnő rajta a növény, hanem hogy termést is hoz. És ez az előző talajtípus, a 22. versben olvasott tövisek közé esett mag, azaz gyomos földben lévő mag, és itt a jó földbe esett mag között nagy különbség az az, hogy a másik van, tehát létezik, csak gyomos, ezért nem hoz termést. Tehát a jó földbe esett magnak az útja és a sorsa az az, hogy megsokszorozza saját magát. Tehát a jó föld elsődleges tulajdonsága a példázatunk szempontjából az az, hogy terem. Magyarul nem áll meg önmagában, hanem sokszorozza saját magát, hiszen van egy búzakalászunk, mondjuk, hogyha búzamagokat vetnek, akkor egy búzakalászon sok-sok mag van, amit el lehet vetni, amiből aztán több lesz, és abból megint több, és abból megint több. Akkor vagyunk jó talaja az igének, hogyha készen állunk arra, hogy mi ezt tovább adjuk másoknak. Ne csupán magunkban nevelgessük az Istennek az igéjét, mondjuk így, hanem tovább is adjuk, és mások számára is elérhetővé tegyük mi magunk, mintha részt vennénk a magvető munkájában, az Isten munkájában. Nem véletlenül mondja Jézus is sokszor, hogy munkatársakra van szüksége, és bennünket munkatársainak akar. Tehát akkor foglaljuk össze, amiről eddig beszéltünk a talajtípusok kapcsán. Az első talajtípus az volt az útfél, ahol a probléma az volt, hogy nem érti. A második talajtípus volt a köves talaj, ahol elhagyja. A harmadik talajtípus volt a tövisek közé esett mag, ahol ugye az volt a probléma, hogy terméketlen. És a negyedik pedig a jó föld, amelyik érti, hallja, fordított sorrendben, de mindegy, nő is, és terem is. Tehát mit állapítunk meg, ha megnézzük ezt a négy talajtípust? Az, hogy az első három az rossz. Negatív. És csak az utolsó az, ami jó. Ez praktikusan azt jelenti, hogy 75%-a a magnak az nem hoz termést. Na most, ha valaki valaha foglalkozott mezőgazdasággal, akkor azt tudja, hogy ha 75%-a nem jó a magnak, akkor gyakorlatilag az bukta. Éhhalál, gazdasági csőd, helyzettől függően. És mégis azt látjuk, hogy ez a, mondjuk így, hogy a rendje a dolgoknak. Nagyon érdekes különben, hogy egy mezőgazdasági példát hoz föl Jézus az igének a hirdetése kapcsán, nem mondjuk egy építést, tehát mit tudom én, hogy az Isten országa, hogy épül föl bennünk, és akkor nem tudom én, valamilyen épületes példát hoz, hanem mezőgazdasági példát hoz. És nyilván, akik mezőgazdasággal foglalkoztak akkor, ami az embereknek a 99,9%-a volt, akkor ők ezt azonnal értették, ezt a részét, vagy ezt a dimenzióját a dolognak. Számunkra már nem biztos, hogy egyértelmű, de hogy itt ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy 75%-a pocsékba megy annak, ami hirdettetik az evangéliumról. Mit mond ez el nekünk az Istenről? Hát nem azt, hogy az Isten bénázik. Tehát itt nem arról van szó, hogy az Isten nem tudja a dolgát, vagy nem érti a munkáját, és ezért ilyen nagyon rossz hatásfokkal dolgozik. Hanem amit megtudhatunk az Istenről, az pedig az, hogy tudatosan pazarol. Ugye beszéltünk már ebben az évadban a tékozló fiúról, és ugye a tékozlás az pazarlást is jelent. Ott is volt egy tudatos pazarlás, csak az egy negatív tudatos pazarlás volt. Itt ez egy pozitív tudatos pazarlás. És mi ennek a tudatos pazarlásnak az oka? Az a kegyelem. Az Istennek a kegyelme. Amely arra indítja őt, hogy oda is szórjon magot, ahol annak nincsen jövője. Oda is szórjon magot, ahol az nem fogja betölteni a hivatását. Az Isten annyira fontosnak tartja az embert, hogy hajlandó rápazarolni az igéjét, akkor is, hogyha pontosan tudja, hogy ő nem fogja azt befogadni. Ez egy óriási üzenet. Mert ez azt jelenti, hogy az Isten nem teljesítmény alapon működik, mármint, hogy tőlünk nem azt kéri számon, hanem önmagában az ember méltósága, mint teremtett lénynek a méltósága, az Isten szeretetéből fakadó méltósága az, hogy kapja, hallja az igét. Az, hogy mit kezd vele, azt ugye látjuk, hogy különböző szituk vannak, de maga a lehetőség az ott van az embernek és az ember előtt. És akkor feltetnénk a kérdést, hogy ez a pazarló Isten, aki tudatosan pazarolja el az igéjét, miért nem csinálja úgy, hogy ez ne pazarlás legyen? Hiszen, hogyha már a mezőgazdaságból vettük a példát, akkor mondhatnánk azt, hogy miért nem készíti elő a talajokat. A köves helyről miért nem szedik ki a követ, a gyomot miért nem kapálja ki, és miért az út félre szórja, az út patkára miért nem ott, ahol jó föld van. És akkor én visszakérdezek, hogy mi van, hogyha az Isten előkészítette a földet? Mi van, hogy ő mindent megtett, de a föld nem akarja? És persze itt már sántít a példa, mert a termőföld az nem akar vagy nem akar semmit, hanem vagy csinálva van vele valami, vagy nincs, de nyilván ugye ebből a szempontból minden példa sántít, ezért mondom azt, hogy mi van, hogyha a föld nem akarja ezt? És nagyon izgalmas, hogy a föld nem akarja, de a magot akkor is megkapja, és nem csak egyszer, hanem újra és újra. Ugyanis a másikok szerintem, ami miatt Jézus egy mezőgazdaságból vett példát hoz elénk, az, hogy a magvetés az egy olyan dolog, amit újra és újra el kell végezni. Minden évben megvan egyszer vagy többször az ideje annak, hogy el vannak vetve a magok. És elképzelhető az, hogy ezek a talajtípusok, vagy hát az egyes területek, amelyek különböző talajtípusba tartoznak, azok változnak. Lehet, hogy a következő szezonban a gyom ki lesz kapálva, a kő ki lesz szedve. De az is lehet, hogy ami termőföld volt az előző évben, az a következő évben már gyomossá válik, vagy kövessé. Itt persze megint sántít a dolog, mármint hogy a példa, de értitek azt hiszem, hogy mit akarok itt összehabogni. Az, hogy bizony, az, hogy én vagy bármelyik másik ember melyik talajtípusba tartozik, mint ennek a példázatnak a szereplője, az bizony változhat az évek és évtizedek során. Na és itt akkor a végén, most beszéljük meg ezt a pluszige verset, ami tárválkodik a végén, ami nem tartozik a példázatba, sem annak a magyarázatába, hanem a kettő közötti 9 versből van, amely a 13. fejezetnek a 11. verse, ahol a tanítványok megkérdezik azt, hogy miért beszélsz példázatokban, és hogy tulajdonképpen mi annak az oka, hogy ez így működik. És Jézus akkor elkezd arról beszélni, hogy van, aki megérti, valaki pedig nem érti meg azt, amit ő mond, és valaki ez eljut, valaki ez meg nem jut el. Nyilván maga a példázat is önmagában erről szól. Viszont itt egy kulcs kérdés van, vagy hát egy kulcs kijelentés van, amiben Jézus azt mondja a tanítványoknak, és az fontos, hogy a tanítványok mondja, mert nektek megadatott, hogy ismerjétek a mennyek országának titkait. Tehát, hogy az, hogy mi megértsük, és bennünk gyökeret verhessen az ige, az adatik, és nem szerezhető. De hát akkor hogyan lehetünk mi olyan jóföldek, akik valóban megértjük azt, amit Jézus mondani akar, és meg is gyökerezik bennünk ez. Két fogalom van ebben az egy darab igeversben, ugye Máté 13.11, mert nektek megadatott, hogy ismerjétek a mennyek országának titkait, ami rávilágít arra, hogy ez hogyan működik. Az egyik, az ismerjétek, a másik pedig a titkait. Az ismerjétek az eredeti görögben az a gnózis, ami nem csak, vagy a gnózis szóból származik, a kifejezés, ugye itt ige, de maga gnózis az főnév, de hogy a gnózis szóból származik, ami nem csupán tudást jelent, hanem annál valami sokkal többet. Nem csak tudást, nem csak értést, hanem valamiféle származást is. Tehát az, hogy maga a megismerése, és az, hogy magunkévá tudjuk tenni azt, amit Jézus mond, az származik valahonnan, mégpedig tőle származik. Tehát azt tudja megérteni Jézusnak a szavait, aki rájön arra, hogy önmagában nem tudja megérteni Jézusnak a szavait, csak akkor, hogyha maga Jézus teszi ezt értetővé a számára. És itt kapcsolódunk be, és ez nagyon-nagyon fontos, a végén az, hogy ismerjétek, ugye mondja Jézus, mert nektek megadatod, hogy ismerjétek a mennyek országának titkait. És itt ez a titok, ami itt van, ez a szó pedig nem más, mint a misztérium. A misztérium, ami nem abban az értelemben jelent titkot, hogy valami olyasmi, amit nem szabad elmondani másoknak, hanem abban az értelemben titok, hogy nem lehet felfogni a dolgoknak 100%-ában, vagy hát az egészét nem lehet fölfogni emberi ésszel, mert titok. Ilyen például a szentség, a megváltás, Istennek a személye, ezek mind misztériumok, olyan titkok, amelyeket nem tudunk 100%-ban fölfogni, és éppen ezért mondtam én azt még az útféreset kapcsán, hogy az a nem értik, az nem feltétlenül IQ kérdése, mivel a misztérium sem IQ-nak a kérdése, hogy én azt felfogom-e teljesen, vagy nem. Persze van egy bizonyos szint, amit fel tudok fogni belőle, de a nagy részét abban már hiszek. Azt már kapom onnan föntről. Na de hát hogyan tudom én ezt megkapni? Hogyan tud ez hozzám eljutni? Na és akkor itt a végén csatolunk vissza oda, amiről én beszéltem nektek, itt a körülmények között, hogy azon a napon, Jézus kiment a házból, hogy mi ez az azon a napon, ugye akinek van füle hallja, ez ugye a másik ilyen sejtelmes dolog még itt, és ugye a végén, amiről itt beszéltünk, a 11. vers, ami a titok, ugye a misztérium, az, ami itt összekapcsolódik majd, mégpedig hol kapcsolódik össze az igénk előtti szakaszban. Ugye Máté 13.1-től kezdődik a maga példázat, vagyis a példázatnak a körülményei, előtte a Máté 12, tehát az előző fejezetnek a legvége, azaz 12.46-tól 50-ig, az a szakasz, amely magyarázatod ad arra, hogy ezt a misztériumot hogyan lehet fülünk, hogy meghalljuk. Ugyanis ez az azon a napon, ez összekapcsolja ezt a előző fejezet véget, tehát amivel kezdődik maga a példázatunk, hogy azon a napon kiment Jézus házba és leült a tengerpartján, ez az azon a napon, ez ugyanaz az a nap, amikor ez a történet játszódik, ez a történet pedig nem más, mint Jézusnak az igazi rokonai. És ez így hangzik, felolvasom, tehát még egyszer Máté 12.46-tól 50-ig, még beszélt Jézus a sokassághoz, amikor íme anyja és testvérei megálltak odakint, mert beszélni akartak vele. Valaki így szólt neki, íme anyád és testvéreid odakint állnak és beszélni akarnak veled. Ő azonban így felelt annak, aki szólt neki, ki az én anyám és kik az én testvéreim? Erre kinyújtotta kezét tanítványai felé, és így szólt, íme az én anyám és az én testvéreim, mert aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát, az az én testvérem és az én anyám. Tehát ez a misztérium, ami ebben a példázatban is benne van, az Isten igének értése, meggyökereződése, felnövése és termése bennünk, ez egy misztérium mégpedig nem más, mint egy családi misztérium, vagy hogyha úgy tetszik, egy családi titok. Mert hogy azoknak fedi fel ezt Jézus, akik az ő családjába tartoznak, és itt nem a vér szerinti családról beszél, hanem a tanítványairól. És ezért nem mondta el a sokasságnak a magyarázatot, ezért mondta el a tanítványainak a magyarázatot, mert vannak bizonyos dolgok, és csak akkor lehet fülünk valamire, hogyha Jézusnak a tanítványai vagyunk. Ezért van az, hogy magát az egész Bibliát és az igét lehet sokféleképpen tanulmányozni, irodalmi szemszögből, történelmi szemszögből, kulturális szemszögből, földrajzi szemszögből, hadtörténeti szempontok mentén, tehát ezerféleképpen lehet vizsgálni, és nagyon sok mindent ki lehet hozni belőle, de csak egy és egyetlen egy mód van arra, hogy igazán megértsük és igazán magunkévá tegyük azt, hogyha Jézusnak a tanítványai vagyunk, hogyha hiszünk és őt követjük. Hit nélkül nem lehet az igét megérteni, mert csak a hit az, amely bizonyos rétegeit fel tudja fedni előttünk. És ez csak egyféleképpen valósulhat meg akkor, hogyha Krisztusnak a családjába tartozunk, azaz az ő tanítványai vagyunk, ahogy ő rámutatott a tanítvány, és azt mondta, hogy itt az én testvérem és az én anyám. Itt vannak az én családtagjaim. Azok, akik tudják a családi titkot. Ami ebben az esetben nem egy negatív titok, amit nem akarunk kiteregetni, mert általában a családi titkok ilyenek szoktak lenni, hanem ez egy pozitív titok. És nem abban az értelemben titok, hogy nem szabad elmondani senkinek, mert mindenkinek el kell mondani, hanem abban az értelemben titok, hogy misztérium, azaz csak hittel lehet belekapaszkodni. Fantasztikus olvasmánya, Magvetőnek a példázata, nagyon nagy mélységek vannak benne, érdemes különben a fejezet többi példázatát is elolvasni, mert az egész fejezet ugye példázatokból áll, és érdemes újra és újra rácsodálkozni arra, hogy az Isten milyen nagy dolgokat fedett fel az ő benne hívőknek is, hogy a Krisztus követésében micsoda kincsekre tudunk találni, amelyek építik az életünket, de ami a legfontosabb, az, hogy végül ő hozzá vezetnek el az örök életbe. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok, a legközelebbi viszont látásra és hallgatásra. Sziasztok!